Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat.
Nos, Magyarország volt nigériai, írországi és vatikáni nagykövete a nagy generáció vendége, és mi még Nigériában vagyunk, illetve azt szeretném tudni, hogy amikor frissen kinevezett nagykövet volt, bár ismerte az akkori katonai diktatúra vezetőjét, de valamilyen módon mégis alkalmazkodnia kellett hozzá. Milyen klasszikus diplomáciai eszközök vannak erre? Egyáltalán akkor még valószínűleg a klasszikus diplomáciát gyakorolták, ma már nem nagyon divat a klasszikus diplomácia.
Hát vannak országok, ahol még ez igazán divat. Gyakorlatilag a mai viszonyokban inkább a multilaterális diplomácia és az államközi diplomácia az játszik nagyobb szerepet, de bizony olyan országokban, ahol nincsenek a nemzetközi élet porondján minden nap, ott azért a budoár diplomácia még mindig jelentős szerepet játszik. Én magam részéről nem lennék alkalmas multilaterális diplomatának.
Az mi?
Hát nemzetközi konferenciákon nem akarom mondani, hogy... Tehát ott ülni, beszélni, felszólalni, előre megírt felszólalásokat felolvasni, ez nem az én világom inkább a bilaterális diplomácia, sokkal közelebbnek.
Tehát a személyes kapcsolatok. Igen. A budoár diplomácián azt érti, hogy valahogy mindenkinek be kell férkőzni a bizalmába?
Így, hát ha nem is mindenkinek, annak, akinek én szeretnék, igen, vagy akivel én szeretnék valamilyen megállapodást kötni, egy döntést elérni, egy eredményt elérni. Hát ilyenkor nyilván a döntéshozóval kell valamilyen úton, módon kapcsolatot teremteni. Hát az említett nigériai elnöknek volt egy magyar, mindenhol van magyar, igen, vonatkozása a dolognak, ott egy magyar üzletember, aki Izraelből áttelepedett Nigériába, és ott nagyon jó kis üzleteket csinált, és korábban is a magyarok az ő közvetítésével jutottak be a legfelsőbb szintekre, és ő ott beépített üzletember volt, ha szabad így mondani. És hát én is...
Rajta keresztül?
Igen, először rajta keresztül, utána meg már nem kellett, de az első lépéseket ő segítette. Ő egy nagy hatalom volt Nigériában, mindenki az ő segítségét kérte.
Egyszerűen azért, mert személyes kapcsolatban volt a katonai diktatúra vezetőjével.
Igen, abszolút. Igen. Amikor még kisebb beosztásokban dolgozott az akkori elnök, akkor ismerkedtek meg, és ott tartott a családi barátság közöttük, és nagyon sokat segített ő a magyar gazdasági szakembereknek, és a diplomáciának is, a diplomatáknak is.
Önnek voltak-e olyan kötelezettségei, vagy olyan típusú protokoláris feladatai, nyilván voltak, ahol a nemzetközi diplomácia színejavával kellett együtt megjelenni? Egyáltalán számított-e Magyarország valamit ilyen szempontból?
Hát mindig voltak...
Vagy ez személyes kapcsolat is, hogy egy ország mennyit számít? Tehát ha egy nagykövet jó viszonyban van mondjuk egy ország külügyminiszterével vagy vezetőjével, ez meghatározza az ország helyzetét?
Ez sokat számít, így van, de elsősorban az ország gazdasági helyzet és a nemzetközi szerepe határozza meg, mert lehet egy amerikai nagykövet akármilyen rossz, azért az Egyesült Államok megítélése az nem azon múlik. Viszont egy kis ország nagykövete, hogyha jól dolgozik és beépül a kapcsolat rendszerébe, akkor viszont a súlyán általán egy kicsivel nagyobb szerepet is tud kapni. Nyilván nem tud akkorát, mint egy biztonsági tanácsi állandó tag, de azért jelentős eredményeket lehet így is elérni.
Ön találkozott Nigériában a pápával, ami egy diplomáciai teljesítmény volt, vagy egyszerűen a kényszer hozta, így milyen körülmények között zajlott ez a látogat, illetve ez a találkozás?
Ez nem diplomáciai teljesítmény volt, ez az élet így hozta. Második János Pál pápáról van szó, és 1998-ban járt ő Nigériába. Hát azt tudni kell Második János Pál pápáról, hogy rengeteget utazott évente, 15-20, talán még több külföldi utazásra is sort kerített, és nem csak a katolikus országokba látogatott el, hanem muzulmán országokba is, Nigériába is, sőt katonai diktatúrához is elment. Hát az akkori államfő, akiről már beszéltünk, fogadta ugyan, de azért nem annyira lelkesen, mint mondjuk egy másik katonai diktatúra vezetőjét fogadta volna, kényszeredetten, de azért a protokoll szabályokat betartva.
És hogy nézett ki a kényszeredett fogadás?
A kényszeredett fogadás az volt, hogy a Szentatyát a abudzsai repülőtéren fogadta, ahol 40 ezer négyzetméter beton van, és ez egy tavaszi nap volt, de hát Nigériában a tavaszi nap is nagyon meleg tud lenni, és akkor pont 40 fok körüli hőség volt. És hát tudjuk, hogy 98-ban második János Pál Pán nem egy fiatal ember volt. És a nigériai elnök kivezényelte az egész mindenkit, aki számított Nigériában, kivezényelte a minisztereket, az államtitkárokat, a szenátorokat, képviselőket, kormányzókat, és a diplomáciai testület tagjait is, hát a nagyköveteket, misszióvezetőket, hogy ott fogadják, és üdvözöljék a pápát. Nyilván nem egy beszédet kellett senkinek tartani, csak kézfogás, üdvözlésként. De hát gondolj el, hogy ez legalább 400 ember. És a 400 emberre csak fél percet számolok, az is 200 perc, és az több mint 3 óra.
És ott álltak mindannyian 40 fokban.
Ott álltak mindannyian 40 fokban, egy sátrat fölvertek a az volt a tribün, igen, a pápa és a Nigéria elnök, és hát mi meg ott a stadion, vagyis hát nem a stadion, a repülőtéren, ott, ahol éppen álltunk nyilván.
Sokan, a 40 fokban, a 40 és fokban, az összes nagykövet, igen, és miniszter ott, igen, várakozott.
Igen, sokan kidőltek a sorból, a mentők ott vitték el az embereket. Na, és akkor így sorba egyesével mentünk, és mindenki először a nigériai elnökkel fogott kezet, utána a pápával. És amikor én kerültem sorra, akkor én is kezet fogtam a nigériai elnökkel, és ő megkérdezte, hogy van a Jackie bácsi, akiről az előbb beszéltünk, ez a magyar üzletember, aki ott él Nigériában. És akkor mondtam neki, hogy hát sajnos Jackie bácsi már meghalt, és na hát ez nagyon sajnál, elkezdtünk egy picit beszélgetni. És a pápa meg már iszonyatosan fáradt volt, és a nagy hőségben szerintem
már alig bírta,
és akkor egyszer csak megszólal valaki a semmi közepén, hogy jöjjön már, fiam. És akkor néztem, hogy ki lehet az, hát a pápa szólt, hogy...
Magyarul?
Magyarul szólt, hát én a mai napig a hideg fut a hátam végig, amikor visszaemlékezem erre a történetre, mert annyira hihetetlen és annyira fantasztikus volt. Aztán persze oda mentem, és akkor tudom, hogy jó napot kívánok,
Szentatyám,
és te hozta Nigériába.
És ezen kívül más nem beszéltek.
Ezen kívül nem, mert utána már megint beindult a sor. Én egy picit feltartottam, de utána megint beindult a sor, és mentünk végig
ez
tovább.
Egészen fantasztikus, ez olyan, mint az Úr hangja, hogy jöjjön már, fiam. Igen. És ezt nem lehetett kideríteni utána, hogy éppen ezt honnan tudta magyarul második János Pál?
Nagyon sokat tudott ő magyarul. Tehát vannak, vagy voltak az ő idejében is a pápai audienciák, és ő nagyon sokszor magyarul köszöntötte az egybegyűlteket. Hát nyilván nem tudott folyékonyan, bár elég sok nyelven beszélt ő is, mint utódja, de néhány szót azért tudott magyarul, hát ennyit tudott. Úgyhogy.
Katonai diktatúra volt, ahogy mondta, és hát önnek valamilyen módon alkalmazkodnia kellett hozzá, de hát ugyanakkor pedig hát nyilván a kulturális élet, művészi élet, művészeti élet is érdekes volt, főleg azoknak, akik Magyarországról mentek ki. Mit kellett tudni ahhoz, akár ebből a boudoir diplomáciából, ahogy ön mondta, akár a kapcsolati hálót hogyan lehetett működtetni, hogy ne csak a diktatúra felkent képviselőihez legyen köze Magyarországnak, hanem mondjuk egy íróhoz, vagy bárkihez, aki fontos lehet számunkra.
Igen, hát Nigéria nagyon gazdag kulturális területen is, vagy téren is, hiszen már a középkortól vannak kulturális emlékek, nagyon sokat jártam a Nemzeti Múzeumban, és tele van kulturális emlékkel, fantasztikus kultúrájuk van. Ez egy külön műsort megérne. De az irodalma, van több Nobel-díjas írójuk, a leghíresebb Wole Soyinka, akinek a könyvei Magyarországon is megjelentek Göncz Árpád fordításába, vagy ajánlásával, mert nem mindegyiket ő fordította. És egyszer pont egy magyar televíziós csoport jött ki Nigériába, és az államelnökkel, illetve a megválasztott elnökkel szerettek volna, és csináltak is később egy riportot, és akkor fölhív a delegáció vezetője, hogy ő szeretne Wole Soyinkával találkozni, mert nagyon érdekli a munkásság, hiszen akkor már Nobel-díjat is megkapta. És akkor a katonai diktatúra nem nagyon szerette Volesoinkát, mert elég radikális nézetei voltak, és hát bizony a diktatúrát keményen bírálta, és Amerikába kellett
mennie?
Kellett neki, mert hát mondjuk, hogy számüzetésben volt.
Tehát akkor éppen az Egyesült Államokban élt?
Akkor az Egyesült Államokban élt, és tanított valamelyik egyetemen, azt hiszem az Atlantai Egyetemen tanított, de időnként hazajött Nigériába, hát akkor kerülte a hatósággal való kapcsolatot. És akkor az egyik barátján keresztül tudtam az ő, tudtam elérni.
És hogy lehetett őt elérni akkor?
Hát a Daily Times-nak a főszerkesztőjét ismertem, akiről tudtam, hogy barátok, és őt kértem meg, hogy ha itt lesz Nigériába a Volesoinka, akkor szóljon neki, hogy meg szeretnék vele megbeszélni.
És
valami.
Csak úgy odaadta a telefonszámát?
Nem adta oda a telefonszámát, mert azért ő is óvatos ember. Azt mondta, hogy ha itt lesz a Volesoinka Nigériába, akkor szól neki, és akkor ő majd fel fogja magát hívni, mondta nekem. És a legnagyobb meglepetésemre néhány napon belül csörög a telefon, és mondja a hang, hogy Volesoinka vagyok, és hallom, hogy keresett nagykövet úr. És akkor hirtelen meglepetésembe mondtam, persze kerestem, és akkor azt mondta, hogy átjöhetek, és akkor átjött a magyar nagykövetségre.
Az illegalitásban lévő
Nobel-díjas író.
A szomszéd utcából, vagy hogy?
A szomszéd szigetről, a Lagos több szigetből áll, és a szomszéd szigetről átjött, és akkor megbeszéltük az interjúnak az időpontját, meg a tervezetét, és egy nagyon kellemes beszélgetés volt Volesoinkával.
Abban az időben volt, az angol újságok írtak róla, nem tudom, hogy mi igaz és mi nem, hogy vajon tudja, hogy az akkori vagy a későbbi nigériai elnök több milliárd dollárt síbolt el, legalábbis erről szóltak a hírek akkor az olajüzlet kapcsán. Igen. A költségvetésből, a nigériai költségvetésből.
Erről tényleg nagyon sok legenda terjed. Hát én is hallottam ezeket. Ez még a korábbi elnök, aki átadta a hatalmat egy általa kijelölt polgári személynek. Ő volt az öbölháború idején a nigériai elnök, és azt tudni kell, hogy a nigériai költségvetés az nem az adókra épül, hanem az olajbevételekre. Tehát ott igazából adóbevételre nem nagyon lehet számítani. És amikor az öbölháború idején a kuvaiti meg az iraki olajtermelés kiesett, akkor az OPEC úgy döntött, hogy a maradék tagállamoknak megemeli a kitermelési kvótáját, és Nigéria kapott, ha jól emlékszem, 400 ezer hordó plusz napi kitermelési lehetőséget. Na most a nigériai elnök a monda szerint, vagy a legenda szerint nagy bajba volt, mert hogy mit csináljon ezzel a napi 400 ezer hordó olajnak a bevételével. Hát ha beteszi a költségvetésbe, akkor megszokja a költségvetés, és nagyon nehéz lesz majd visszatérni egy alacsonyabb költségvetésre. És hát egyesek szerint ez a saját számláján landolt, ez a plusz bevétel.
Ez a néhány milliárd
ez
dollár?
Ez a néhány, állítólag ilyen 5-6 milliárd
Ön
dollár.
Találkozott vele egyébként?
Találkoztam vele, nyilván erről nem beszéltünk, de találkoztam vele.
És miről beszéltek egyébként, amikor találkozott vele, és hogyan tudott vele találkozni? Ő megvásárolta a fél országot ezután ebből a pénzből?
Hát ő visszavonult az új főváros mellett, egy 100-110 kilométerre van az ő szülőhazája, és ott egy hegy tetején van az ő kastélya, állítólag ezt a hegyet ő megvette, és kiépített egy igen, igen modern védelmi rendszerrel ellátott kastélyt, ahol külföldi államfőket, minisztereket, újságírókat, tévéseket fogad, és tulajdonképpen a háttérből nagyon sok mindent tudott ő mozgatni. És na, így kerültem én is hozzá, hogy ez a magyar forgatócsoport megkért, hogy ha már itt vannak, akkor a volt elnökökkel is szeretnének egy interjút, és így kéreckedtem be ehhez a volt elnökhöz, és így szerveztem meg az interjút.
Folytatjuk a hírek után Balassa János volt nagykövettel.